Kedves testvéreim, Isten igének hallgatására készülve a 469. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük el. A 469. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával ma szólni kívánok hozzátok, írva található a már felolvasott ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 16. részében, a 35. illetve a 25. verstől a 34. versig tartó ige szakaszban. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv 16. részéből, a 25. verstől olvasom előttetek. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt telített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! A fogság és a szabadság, a gyűlölet és a szeretet, a kirekesztés, befogadás, a bűn és a bűnbocsánat, a csüggedés és az öröm, a magány és a közösség, a börtön sötétsége és a Szentlélek világossága, halál és élet, csak néhány ellentét pár, amit ebben a szép történetben felfedezhetünk. Úgy is mondhatnánk, hogy ebben a történetben is, mint ahogy nagyon sok más történetben is a Bibliában, összefoglalja Isten Szent Lelke által azokat a sarkalatos üzeneteket, melyek jellemezhetik és jellemzik a keresztény életet. Pát és Szilászt egy jövendő mondó, jós tehetséggel bíró lány követte, aki azt kiáltotta, hogy ezek az emberek a magasságos Istennek a szolgái, ezt hallhattuk a lekcióban. Ez az asszony, illetve ez a lány fölismerte, hogy az Istennek a szentjei ezek az urak, ezek az emberek, Pál és Szilász. Ahogy Jézust a gadarai megszállott felismeri találkozásukkor, és azt kérdezi tőle, hogy mi közöm hozzád, magasságos Istennek fia, ugyanúgy ez a szolgáló leány is felismeri Pálban azt a Krisztust, aki az üdvösséget hozta el az embereknek. Azonban a fogoly, rabszolgalány, gazdái az anyagi hasznot féltették, és ezért bevádolták őket, Pált és Szilászt is, ezért kerültek börtönbe, ezért hurcolták meg őket. Ez az előtörténete tulajdonképpen ennek a felolvasott igeszakasznak. Éjfél tájban a foglyok Isten ereje, hatalma által azonban nem csüggettek el, és nem saját sebeikkel voltak elfoglalva, ahogy József Attila írja, hogy sebedet mindig elvakartad. Hiszen elvakarhatták volna, panaszkodhattak volna egymásnak, szembesülhettek volna azzal, hogy az ő kiszolgáltatott életük semmit sem ér, hiszen talán az Isten is elhagyta őket, ahogy a múlt héten is említettem, a zsidó népet hányszor és hányszor zúgolódtak az Isten ellen, Mózes ellen, mikor keserűséggel, nyomorúsággal kellett nekik szembenézni ott a pusztában, de Pál nem csügged el, Szilász nem csügged el, hanem éjfél tájban összeteszik a kezüket és imádkoznak. Bár József Attila azt is mondja a teljes kiszolgáltatottság érzésével, hogy be vagy zárva a hét toronyba. De ebben a hét toronyban, azonban ebben a börtönben nem csüggednek el, hanem Istenhez fordulnak. A két Krisztus követő misszionárius énekelt és imádkozott, és itt szeretnek először megállni. A megaláztatás, a verés, a megbilincselt lét az ember teljesen lesújtja, szinte megsemmisíti. Nem csak kiszolgáltatottá teszi, hanem úgy érezheti, hogy emberi mi voltában is a legalacsonyabb rendű. Ezzel szemben két olyan példát fel szeretnék hozni nektek a 20. századból, ahol szintén lelkész, misszionárius, elhivatott teológus másképp cselekedett. Az egyik Dietrich Bonhoeffer volt Berlinben, a spandaui börtönben 1944-ben énekelt, imádkozott az Istenhez a megaláztatásban, a kiszolgáltatottságában. De ugyanígy tette Ordas Lajos is az Andrássy út 60-ban, az 50-es évek elején énekelt és imádkozott, és bíztatta azokat, akik együtt voltak fogságban vele. Azonban a legmélyebb börtönöket, kedves testvéreim, vermeket, lukakat nem mások ássák nekünk, hanem mi magunknak. Mikor ezekbe belekerülünk, a legnagyobb ajándék, mikor magasztalni tudjuk az Istent. A legnagyobb mélységeimben, legnagyobb lelki válságaimban, a legnehezebb magasztalni és dicsérni az Istent, de a legnagyobb ajándék, hogyha ilyenkor nem a keserűség, nem a szemrehányás, hanem a hála szavai csengenek ajkaimon. A lélek börtönéből a mennyei világ szabadságára juthatunk el, hogyha énekszóval dicsérjük és magasztaljuk az Istent, és ezt szívből tesszük. Ajándék ez, úgy gondolom, Isten ajándéka. Aki az Istent tudja magasztalni, és nem csak panaszkodik, az megtapasztalja Isten szent lelkének szabadítását, Isten szent lelkének ajándékát, ahogy Pál apostol és Szilász is megtapasztalta ezt. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, vannak helyzetek, amelyekben benne hagy bennünket az Isten, és nem tudjuk miért. Úgy gondoljuk, túl sokáig is várjuk a szabadítást, várjuk a megoldást, de előfordul, hogy késik a megoldás, késik a szabadítás. A kérdés mindig az, tudjuk-e tovább dicsérni az Istent, akitől várjuk a szabadságot? Van-e bennünk Isten iránt olyan elkötelezettség? Van-e bennünk Isten iránt olyan hűség? Amit a római levél 8. részében olvashatunk, annak a tudatában így van, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Tudjuk-e a legnagyobb mélységekben, a próbák között ezt kimondani, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Mert meg vagyok győződve, folytatja aztán a római levél, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban. A csüggedés helyett öröm, a reménytelenség helyett remény, a magára figyelő, bezárkózó, magára fókuszáló ember helyett Isten dicsérő tanítvány lehetsz, és lehet mindenki, aki őszinte szívvel hálát tud neki adni, és tényleg énekelni tud neki dicséreteket. Ez jellemezte Pált és Szilászt ott a börtön mélységében, a sötétben. De Isten megmutatta a hatalmát, mert Isten mindig megmutatja a hatalmát azoknak, akik hisznek benne. Most is egy földrengésen keresztül, természeti erőben mutatkozott meg. Illés prófétának egy halk és szelíd szóban jelent meg az Isten. Nem a viharban, nem a szélvészben. Mózesnek egy égő csipkebokorban mondta azt, hogy vagyok, aki vagyok, vagy úgy is mondhatnánk, leszek, aki leszek. Jézus a tanítványoknak a lecsendesített viharban és abban a keresztben, amit magára vett és fölvitt a Golgotára, amit vállalt értünk, ebben mutatta meg, hogy az Isten milyen hatalmas és dicsőséges. És Isten megmutatta az üres sírban, az elgördített kőben, az üres sírban mutatta meg, hogy milyen hatalmas az ő ereje, hogy nem hagyja halálban az ő fiát, hanem feltámasztja. Ahogy korábban már Péter apostol is megtapasztalta, amikor Heródes miatt fogságban volt, ott az Isten angyala lépett oda az apostolhoz, Péterhez, és világosság támadt a cellában, a sötétségből világosság lett, oldalát meglökve felébresztette Pétert, és azt mondta neki, kelj fel gyorsan. És lehúltak a bilincsek a kezéről, Isten hatalma, olyan hatalom, ami tud bilincseket, kalodákat, pusztító, vagy éppen önpusztító erőket legyőzni, azért, hogy rá tudjunk figyelni, hogy rá tudjuk irányítani a tekintetünket az Úrra. Ez kétféle út, az önpusztítás helyett az isteni erőket, az isteni szeretetet és az isteni kegyelmet engedjük be az életünkbe. Hogyha magamra fókuszálok csupán, hogyha panaszkodom, hogyha mindig az Istenre mutatok, és talán még ököllel is teszem ezt magamban, persze nem merem vállalni ezt nyíltan, akkor a keserűség gyökere növekszik föl bennem, és nem tudok hálát adni. Akkor nem is tapasztalom meg az Isten szabadító kegyelmét. Azonban van ott még valaki, Istent nem ismerő, őt nem követő ember, a börtönőr, a hatalom embere, aki ugyanúgy megdöbben erre az eseményre, az Isten hatalmának megnyilvánulására, mint ahogy ezt a többi fogó is teheti, meg talán Pál és Szilász is. Óriási fordulat. A maga ellen kezet emelő ember agresszivitása a szeretet kezévé, az áldott szolgálójává válik. A maga felé forduló, önpusztító kéz másokat segítő, sebeket kimosó kézzé válik. Hány és hány ember van, kedves testvéreim, a világon, akik az indulatnak, a gyűlöletnek, a megvetésnek rabságából megszabadultak. Nem csak börtönben lakók, hanem azok is, akik saját maguk börtönébe vannak bezárva, abba az elefántcsont toronyba, amiből nem tudnak kilépni. Akár egy misszionárius segítségével, akár egy lelkész, vagy pap, vagy egy szerzetes segítségével kilépnek. Kiléphetnek az Isten tiszta, szabad világába. A börtönőr életének változása Isten csodája. És azt gondolom, hogy ebben a történetben a legnagyobb csoda a börtönőrnek a hite. Nem az a legnagyobb csoda, hogy földrengés volt, és megszabadultak a foglyok, és leestek a bilincseik. Hanem, kedves testvéreim, az a legnagyobb csoda, hogy Isten embereket hív meg, embereket hív el az ő szent lelke által, és megerősíti, és újabb és újabb feladatot bíz rájuk. Óriási fordulat ez a saját életünkben is, a te életedben is. Ez lehet a nagy fordulat. Az igazi csoda, hogy Pál szavai által ez a börtönőr hallotta az igét, és meghallotta az igét. Mindig ez a legnagyobb csoda. Ha egy addig Istentől elszakadt, eltévedt bárányra, rátalál a pásztor, és a bárány fölismeri, rádöbben arra, hogy ő az én pásztorom. Jézus Krisztus az én pásztorom. Biztos, hogy a börtönőr is hallotta az éneküket korábban, és a hangos imádságukat is. Talán titokzatos módon ez is hatott arra, hogy aztán fölismeri az Istent, az élő Urat. A mindenható Isten megragadhatatlanul, értelmünkkel megragadhatatlanul belenyúl az életünkbe. Belenyúl az életünkbe, és Pálon keresztül azt mondja, mint ennek a börtönőrnek is, hogy nem, amit te tervezel, nem megoldás. Amit te tervezel, nem az élet, hanem a halál. Ugyanis ez a börtönőr első felindulásában, amikor felébredt, fogta a kardját, és végezni akart magával. Önmagát akarta elpusztítani. És csoda az, hogy éppen Pál apostol, a Krisztus hívő, az életet továbbadó misszionárius mondja azt neki, amit tervezel, az nem megoldás. Az életet akarom neked adni. Nem a halált, nem a sötétséget, nem a lemondást, hanem ennél sokkal többet. Szinte azt mondhatta volna, amit Mózes könyvének, 5. könyvének 30. részében olvashatunk, ami így szól. Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Válaszd azért az életet, hogy élhess, te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz. Válaszd az életet, ne a halált, ne az önpusztítást, ne az Istentől való elfordulást, hanem válaszd az életet, a felülről jövő, megszentelt, Istentől származó életet. És ez a börtönőr fölteszi a kérdést az apostoloknak, mikor hallja ezt a dörgedelmes mondatot, hogy ne tégy kárt magadban, felteszi a kérdést, hogy mit cselekedjek, hogy üdvösségem legyen. A pogány szokásokon felnevelkedett kereső embernek a kérdése ez, hogy mit cselekedjek. Mindig cselekedni akarunk, rögtön cselekedni, tenni valamit. Megszokták, hogy az Isteneknek tenni kell valamit. Áldozatot kell bemutatni. Akár a görögöknél, akár a rómaiaknál, különböző isteneknek különböző elvárásaik vannak. Azonban itt nem egy olyan Istennel találkozik Pálaikon keresztül, aki azt mondja, hogy ezt és ezt tedd meg, értem, azért, hogy elérd a célodat. Hanem egy olyan Istennel, aki ingyen, kegyelemből üdvösséget ad hitáltal. Nem cselekedetekért. Ingyen, kegyelemből üdvösséget ad. Nem cselekedetekért. Hogy senki se dicsekedjen. És már itt felvetődik, hogy mi a mindenkori egyház feladata. Hiszen ebből a kis közösségből az első gyülekezet lett ott Filippiben. Mi az egyház feladata? Nem csak a börtönőr volt ennek egyébként a tagja, hanem ha előbb olvassuk a részt, ott olvasunk Lidiáról, a bíborárusról, arról a jómódú asszonyról, aki ott a folyó parton találkozik az evangéliummal. Vagy ott van a szolgáló leány, akiből kiűzte ezt a lelkiséget Pál, és hisszük azt, hogy Krisztus követő lett. És ott van a harmadik személy, a börtönőr. Mi a feladata a mindenkori egyháznak? Hát imádság, ahogy korábban említettem, Pál és Szilász imádkozott a börtönben. Dicsérték az Istent. Elengedhetetlen, azt gondolom, a hívő életünkben az imádság. Szoktuk azt mondani, hogy egy kaput nyit a mennyek felé, a mennyei világba, hogyha imádkozunk. Néha ki kell mosakodnunk ebből a világból. Ki kell mosakodnunk a saját gondolatainkból. Ki kell mosakodnunk a sok szennyből. Ebben segíthet bennünket az imádság, a hálaadás. Ebben segíthet az Isten dicsérete. De az egyház feladata az ige hirdetése. Pál hirdette a börtönőrnek az igét, azt mondta, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Enélkül lehet bármilyen technikai eszközt használunk, zoomolhatunk, vagy kapcsolatot tarthatunk a Jitsin keresztül, vagy Messengeren üzengethetünk egymásnak, de az Isten igéjének, az igének a hatása az a hallásból származik. Nekem meg kell hallanom, meg kell értenem az ő üzenetét, az ő igéjét. És valahogy furcsa módon az Isten ezt a furcsa emberi szót használja föl arra, hogy az ő üzenetét, az ő éltető igéjét felhasználja. Nem a technikai eszközökön múlik, hanem mindig az Isten szent lelkén, hogy ezt megáldja, vagy nem áldja meg azt az embert, aki szól. És a következő, ami egyházzá teszi ezt a kis közösséget, a sákramentumok kiszolgálása. Hiszen ez a börtönőr megkeresztelkedett. Ez az ember megmosakodott és kimosatott. Megmosakodott, mert megkeresztelte Pál, élt a sákramentummal. Mondhatnánk azt, hogy beletagolódott a Krisztus látható testébe. Nem csak megmosakodott a lelkében, a Szentlélek által, hanem kimosta a foglyok sebeit is. Hívő emberként, mikor megtapasztaljuk Isten bűnbocsátó kegyelmét, mikor találkoz azzal, hogy neked van egy bűnbocsátó Istened, és nem kell magadat állandóan okolnod, hanem az Isten elfogad téged úgy, ahogy vagy, akkor a legnagyobb felismerésünkben fellobban bennünk a szeretet. Fellobban bennünk az a hihetetlen első szeretet az Isten iránt, ami szolgálni akar. És mikor valaki megtér, akkor az első hirtelen nagy mozdulatával mindent tenni akar. Az Isten egyházáért, Jézusért, Krisztusért, Isten dicsőségére. Akit Isten szeretete megragad, az rögtön a másik felé akar fordulni, hogy ezzel szolgálja az Istent, és nekünk nagy feladatunk lelkészeknek és gyülekezeti munkásoknak, hogy fölismerjük azokat az embereket, akik rögtön szolgálni akarnak, mert szeretik az Istent, ezt az első szeretetet. Aki legelső akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, és aki fölismerte a bűnbocsátó kegyelmet, az rögtön ezt teszi. Legelső akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája, és szolgálni akar. Mert a szolgálat is az egyháznak egy nagyon fontos mutatója a gyülekezeteknek, a közösségeknek. Elgondolkoztam azon, hogy nekünk vannak-e olyan testvéreink, neked vannak-e olyan testvéreid, olyan ismerőseid, olyan lelki barátaid, akik megmosogatják egy kicsit a sebeidet. Megmosogatják, vagy mondhatnám, kimossák a sebeidet, a lelki fájdalmaidat. Van-e olyan közösség, akár itt a gyülekezetben, ahol egymásért tudunk imádkozni, és így mosogatjuk egymás sebeit, és így hordozzuk egymásnak a terheit, hogy odafordulunk a másikhoz. Tudunk-e mi bíztató szavakkal olyan hírnökök lenni, akik az örömhírt képviselik, akik megértenek a gyászban, és vigasztalnak, akik bátorítanak a betegségben, vagy a nyomorúságban, és erősítenek. Mi a válasza a börtönőrnek a hitre? Hát a hálaadás. Meghívja magához Pált és Szilászt. Ott egész háza népét megkeresztelik. Az addigi foglyokból asztalfőn helyet foglaló vendégek lesznek. Így lesznek az utolsókból az elsők, és az elsőkből az utolsók. Asztal közösséget vállalnak vele, és ő is asztal közösséget vállal velük. Megtörik a kenyeret, és veszik a bort. Mondhatnánk azt, hogy a másik sákramentumot, a másik szentséget, az úrvacsorai közösséget élik ott meg együtt, mely még inkább összeköti a hívőket. A börtönőr és házanépe örvendezett, hogy egész családjával hisz Istenben. Kedves testvéreim, hogyan lesz a mindenkori egyházból Krisztus közössége? Hogyha hirdetik az igét, hogyha imádságban hordozzák egymást, hogyha szolgálnak egymásnak, hogyha élnek a szentségekkel, a keresztséggel, az úrvacsorával, hogyha reménységet mutatnak egymás felé, és az Isten felé kifejezik ezt hálaadással. Kívánom nektek, kedves testvéreim, hogy mi is tudjuk ezt mondani, és így megélni, ahogy itt a 34. versben olvassuk, azután házába vitte őket, asztal terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Kívánom nektek, hogy minél előbb találkozhassunk egymással, és éljük meg a lelki közösséget és a testi együttlétet az úrvacsorában, vagy éppen az imádságban. Amen.